9 óra 43 perc van, folytatódik a reggeli monitor. A legtöbbször mi is a gazdasági nehézségekről számolunk be, magas inflációról, megélhetési válságról, de azt azért hozzá kell tennünk, talán kissé elsikkadt a hírfolyamban, hogy az elmúlt évtized legnagyobb európai tőzsdei bevezetése történt meg nem olyan rég szeptember végén. Egészen pontosan a Porsche AG-ról van szó, a Volkswagen 100%-os tulajdonú leányvállalatáról. Itt van velünk a telefonvonalban Nagy András, az Erste részvényelemzője. Szia, üdvözöllek!
Üdvözöllek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is!
És szerintem ezt a beszélgetést érdemes onnan kezdenünk, hogy hát két Porsche is van a tőzsdén. Ezt gyorsan fussuk át, hogy itt mik is a leosztások.
Rendben, ugye tényleg kettő Porsche van most már a tőzsdén. A szeptember 29-én jött tőzsdére a Porsche AG, ami a Porsche autógyártót takarja. Ugye ez gyártja ténylegesen azokat a Porsche emblémájú autókat, amikkel akár a közúton is találkozhatunk. Ez korábban a Volkswagen csoportnak volt 100%-os leányvállalata, és szeptember végén döntöttek úgy, hogy 75%-át értékesítik ennek a csoportnak, részben tőzsdén, részben pedig az előbb már említett Porsche Holding számára. Ugye a Porsche Holding az meg korábban tőzsdén volt, ez Porsche SE rövidítéssel található meg, illetve ezen kereskedhető. Ez leegyszerűsítve a Porsche családhoz kötődő úgynevezett holding társaság. Ez korábban elsősorban Volkswagen részvényeket tartott, és ehhez volt néhány kisebb befektetése. Ugye a Volkswagen részvények azok egy ilyen stratégiai befektetés volt, amihez gyakorlatilag semmilyen körülmények között nem nyúlnak, és volt néhány, illetve továbbra is van néhány kisebb befektetésük, ezek is elsősorban autóiparhoz kötődnek, ezek jellemzően kisebb méretű cégek, és itt azért válogatnak, hogy van, amivel hosszabb távra terveznek, van, ami viszont csak ilyen rövid idejű, tényleg csak ilyen portfólió szemléletű befektetés, és most, hogy a Porsche AG tőzsdére ment, ők is vettek egy komolyabb részesedést a Porsche AG-ból, egész konkrétan a társaságnak az 1/8-át vásárolták meg a tőzsdei bevezetéssel párhuzamosan.
És hát hangzatos sikert hozott akkor ez a tőzsdei bevezetés a Porsche AG esetében, ugye, mint amikor a tanítvány túlnövi a mesterét, ugye most is a leányvállalat értékeltsége magasabb, mint az anyacégé.
Abszolút így igaz, és ez nagyon szokatlan egyébként a tőzsdék világában is. Ugye már eleve, mikor tőzsdére ment a Porsche AG, akkor már nagyon közel volt az értékeltsége az anyavállalatéhoz, a teljes Volkswagen csoportéhoz, viszont az elmúlt 3 hétben már meg is előzte. Ugye a Volkswagennek jelenleg a piaci kapitalizációja az ma reggel az 78 milliárd euró, ezzel szemben a Porsche AG-nak a piaci kapitalizáció az közel 84 milliárd euró. Tehát azt lehet mondani, hogy a leányvállalat, a Porsche AG, az 6 milliárd euróval többet ér most már, mint az anyavállalat. Ugye ez azért is rendkívül furcsa, hiszen 75%-os tulajdont az továbbra is a Volkswagen csoporthoz tartozik. Tehát továbbra is azért összefügg a Porsche AG-nak az értéke, nagy részt meghatározza a Volkswagen csoportnak az értékét, és hát ugye tudjuk, hogy a Volkswagen csoportnál rengeteg más márka is van, ráadásul elég jól teljesítő márkák pénzügyi értelembe véve is, tehát itt főként rendkívül furcsa, hogy a Porsche-nak sikerült megelőznie az anyavállalat értékeltséget.
De a Volkswagenhez tartozó márkák közül a Porsche-n kívül más is van így külön tőzsdén?
Egyelőre még nincsen, egyelőre még csak a Porsche van tőzsdén, viszont más leányvállalatokat is készülnek tőzsdére vinni. Ugye az elsősorban majd 2023-nak lehet a következő sztoria. Ugye a kommunikáció szerint gyakorlatilag minden egyes márkánál vizsgálják annak a lehetőséget, hogy önállóan is tőzsdére vigyék. Azonban ennek a legnagyobb esélye az a Lamborghini-nél van, illetve az akkumulátor üzletágnál a PowerCo nevű leányvállalatnál. Egyébként nagyon hasonló stratégiát láthattunk korábban a Siemensnél is, hogyha a párhuzamokat keressük, vagy hogyha az autóiparnál maradunk, akkor még korábban Fiat csoport, ugye most már Stellantis csoport, akik a Ferrarit vitték tőzsdére. És ezeknél, amikor egy-egy leányvállalatot önállóan tőzsdére visznek, így a Volkswagen esetében is, az egyik motiváció az nagyon jellemzően az, hogy rámutassanak arra, hogy a maga holding társaság, tehát maga a nagy csoport, az iparági konglomerátum, az összességében mennyire alacsony értékeltségen forog. Ugye ezt is láthatjuk, hogy ez nagyon szembetűnően kijött a Volkswagennél, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy még a Porsche egy nagyon nagy értéket képvisel benne a jelenlegi árazások alapján, az összes többi leányvállalatot együtt nagyjából negatívra értékeli a piac, miközben látjuk azt, hogy legalább két további IPO is elképzelhető a közeljövőben a társaság részéről.
Akkor ez a stratégia, ugye akkor a Volkswagen csoport értékeltségét is növelheti.
Igen, ez az egyik szempont, amikor egy leányvállalatok leválasztása mellett szoktak dönteni, hogy szeretnék magának a csoportnak az értékét növelni az értékelésen keresztül. Ez az egyik nagyon fontos szempont. A másik szempont pedig, amit a Porsche IPO-hoz, tőzsdei bevezetéshez visszatérve, a másik szempont az pedig az volt, hogy készpénz tegyen szert a Volkswagen, amivel tudják a fejlesztéseket gyorsítani, ugye itt elsősorban az elektromos autókhoz kapcsolódóan.
A mostani gazdasági környezetben, ugye én emlékszem, hogy nem olyan rég készült egy olyan beszélgetés, hogy, és abban elhangzott, hogy igazából az aktuális makro gazdasági körülmények nem feltétlenül vannak hatással arra, hogy most hány cég és mekkora értékben lép tőzsdére. Ezt te is így aláírod, hogy vagy legalábbis csak nagyon laza a kapcsolat?
Hát én azt látom inkább, hogy az idei évben nem dübörög az IPO piac. Tehát, hogy idén viszonylag kevés tőzsdei bevezetés van. A tavalyi évben, amikor tényleg nagyon-nagyon jól teljesítettek a tőzsdék, akkor azért lényegesen több tőzsdei bevezetésre került sor. Ugye itt a Porsche IPO szerintem inkább egy kivételt jelentett. Ez egy 19,5 milliárd eurós tranzakció volt, amikor ezt tőzsdére vitték, és ugye ezzel lett az elmúlt évtizednek a legnagyobb európai tőzsdei bevezetése. Ugye ilyen piaci körülmények között elég merész lépés volt. Utólag az idő igazolta egyébként, hogy ez nyilván egy helyes lépés volt, hiszen látjuk, hogy a Porsche árfolyama az nagyon szépen emelkedik azóta is. De szerintem ehhez az is hozzá tartozik, hogy a Porsche ugye az egy luxus terméket állít elő, és a luxus termékek iránti keresletet sokkal kevésbé viselik meg a válságok. Tehát, hogy ilyen szempontból viszonylag könnyebb volt ezt egy jelenlegi recessziós környezetben tőzsdére vinni ezt a társaságot, hogyha nem luxus termékekkel foglalkozna, hanem klasszikus, mondjuk tartós fogyasztási cikkeket értékesítene, vagy klasszikus ipari vállalatról beszélnénk, amelyik sokkal jobban megérzi a recessziót, akkor szerintem ez a tőzsdei bevezetés is nehezebb lett volna, sőt, ebben az esetben lehet, hogy akár el is halasztották volna a tranzakciót.
És akkor az, amit mondtál, ez mondjuk szektoron belül is megállja a helyét, tehát egy luxus autókat gyártó cég sokkal könnyebben lép tőzsdére nehéz gazdasági körülmények közepette, mint egy középkategóriásakat gyártó?
Ez abszolút így van. Ráadásul azt is látjuk, hogy sokkal magasabb értékeltséget tudnak a tőzsdén is elkérni ezek az autógyártók. Hogyha összehasonlítjuk az autógyártókat, akkor ugye vannak nagyjából a tömeg autógyártók, ugye ide tartozik maga a Volkswagen csoport is, rendkívül alacsony értékeltséggel rendelkezik egyébként. A skála másik végén van mondjuk a Ferrari, amit ma már említettünk, és önállóan tőzsdén van, még inkább prémium autókat gyárt, akár még egy Porsche-val összehasonlítva is, még nagyobb értékeltséggel forog a tőzsdén is, éppen azért, mert hogy a termék iránti kereslet az abszolút válságálló, nagyon nagy marzsokkal tudják előállítani a terméket, tehát nagy a profit tartalom, innen kezdve az infláció sem okoz jelentősebb problémát, az inflációs hatásokat könnyedén érvényesíteni tudják az eladási árakban, és valahol a kettő között, de azért inkább a Ferrarihoz közelebbi oldalon áll a Porsche, ami egy kiemelt márka, viszont nem annyira limitált darabszámban és árazásban sem, mint mondjuk az előbb említett Ferrari, de azért még mindig egy presztízs termékről van szó, elég stabil kereslettel, jelentős profitmarzsokkal, viszont akkora tőzsdei árazást már nem tud elérni, mint például a Ferrari, de bőven meghaladja, gyakorlatilag egy nagyságrenddel meghaladja az értékelése az anyavállalat, a Volkswagen csoportnak az értékelését.
Ugye említetted, hogy a tőzsdére lépéssel azért a Volkswagen szeretné finanszírozni az elektrifikációt, az alternatív hajtásláncokra való átállást. Most ott mi a legfrissebb kommuniké, milyen meghajtás mellett teszi le a voksot a Volkswagen, és milyen gyors ütemben tervezi akár a teljes átállást is a hagyományos benzines dízeles típusról?
Hát egyértelműen az elektromos autók mellett tették le a voksukat. Ugye főként inkább néhány ázsiai gyártóra, például Toyotára igaz az, hogy mondjuk hidrogén meghajtású autóval kísérleteznek, mint egyfajta ilyen alternatív útvonal, de a Volkswagennél ott az elektromos autó irányba tették le a boxukat, és hát a következő időszaknak a kihívása az lesz, hogy ugye egy nagyon nagy autógyártóról beszélünk, nagyon széles modellpalettával, és hogy igazából minden autómodellnél próbálnak megjelenni teljesen elektromos vagy részben elektromos hajtásláncokkal. Ugye itt a Volkswagen márka esetében, ugye itt az ID nevezetű típusoknak a kiterjesztéséről beszélhetünk. Nagyjából 2 évvel ezelőtt kezdődött az ID3-assal, és akkor most már ID4, ID5, és hát valószínűleg majd a közeljövőben is megyünk tovább ezzel a számozással.
De vannak-e félelmek azt illetően, hogy nem lesz megfelelő kereslet a főleg magasabb árkategóriájú elektromos autók iránt ebben a nehéz gazdasági helyzetben?
Egyelőre az látszik, hogy nagyon nagy az elektromos autók iránti kereslet. Ugye itt a néhány autógyártó már kihozta a 3. negyedéves értékesítésnek a számait, és azért az látszik, hogy továbbra is egy 100% fölötti év per év alapú növekedés van, de továbbra is viszonylag alacsony bázisról gyorsan tudnak növekedni az elektromos autókkal, tehát egyelőre nem érződik keresleti oldali probléma.
Nagy András, az Erste részvény elemzője volt a Reggeli Monitor vendége az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, további szép napot, szia!
További szép napot kívánok!
Színes hírekkel, utána pedig hamarosan gazdasági információkkal jövünk.
Egy magyar borospince lett Európa legjobbja. A mögöttünk hagyott hétvégén tartották a világ egyik legjelentősebb borászati eseményét, a 2. Golden Wine Awards díjátadó ünnepséget. A borászok Oscar gálájaként is emlegetett ceremónián idősebb Szepsi István 2 elismerést is bezsebelt. A mádi Szepsi pince első embere bekerült a borászok hírességek csarnokába, míg maga a borászat megkapta az év legjobb európai pincészetének járó díjat. Az elismeréseket minden évben olyan borkészítők kapják, akik képesek valami újat, meglepőt mutatni a szakmában. A díjkiosztóra 106 ország, 943 vezető borszakértője állította össze a díjazásra felterjesztett borászok és borászatok listáját, majd szavazott a Golden Wine Awards későbbi győztesei.